hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungaromet ZRT. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napot. Holnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A Szellemtörténetek című sorozatban ma este Szilágyi Ákost hallják. A szerkesztő Rádai Eszter. Következő megnevezéseket olvastam rólad a cikkeid alatt, amikor ugye odaírják, hogy a szerző az micsoda, akkor ilyeneket olvastam, hogy író, aztán költő, esztéta, azt is olvastam, hogy politológus, aztán orosz szakértő, aztán ez ugye ezeknek a sorában nem illik, de azt is olvastam egyszer, hogy professzor, te professzor vagy egyébként?
Nem vagyok professzor. Én egy szerény mi is vagyok, egyetemi tanársegéd, ha jól mondom, adjunktus valami ilyesmi, de egyetlen olyan meghatározás, foglalkozás, név vagy ilyesmi sincs, amivel én azonosítani tudnám magam.
A végzettséget szerint mi vagy?
Ha jól emlékszem, még a személyi igazolványomban is az áll, hogy magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomám van. Teljesen lényegtelen, mert szűk szakmai értelemben nem igen van nekem foglalkozásom. Tehát nincs olyasmi, ami a nevem alá írva azt mondom, hogy én az vagyok. Igaz, hogy ez másra is vonatkozik, tehát ami nem tekintem magamat férjének vagy családapának. Tehát az összes
vagy, nem?
Rubrikába, hát az is vagy, de itt az a probléma, hogy az, ahogyan ebben a mi bürokratikus civilizációnkban az embert mindenféle tevékenységei alapján azonosítják, az valahogy, ha az ember magát szabadnak akarja tudni, az zavarja. Miért kell engem azonosítani? Azért, hogy megfogható legyek az adóhatóságnak, megfogható legyek a rendőrhatóságnak, és így tovább. De ez a szó szellem értelmében is, legalábbis az én esetemben igaz. Tehát én nem szeretem, ha megfognak, illetőleg, ha megfognak, akkor mindig kibújok abból a jelmezből, tessék, az a tied. Szóval valaki, aki bármelyikünk, aki itt van ezen a világon, és én, ugye, én azt mondja, én vagyok, az voltaképpen csak egy én pont, amin keresztül végtelen számú személyiségnek a, mondjuk így ezzel a geometriai hasonlattal egyenese húzható. Na most egy idő után az ember azért fölveszi azt a egy-két pontot, amin keresztül ugye ez az egyenes meghúzható, de ezek a pontok a kultúrában vannak elsősorban, a történelemben vannak. Hát ő azonosítja magát valamivel. És ez a legfontosabb, legalábbis én azt gondolom, hogy nekem van jogom azonosítani magamat valamivel, de ez az azonosság nem merül ki egy egy fogalomban, egy szóban, egy szakmában. Tehát ilyen alapon soha nem azonosítanám magam, hogy költő vagyok. Még József Attila is azt mondja, hogy költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga. Ezt bármire elmondhatnánk.
Ez azt jelenti, hogy az embernek nincsen, vagy neked nincsen identitásod, vagy menekülsz az identitás elől?
Nem. Nagyon szépen fejlett identitásom van nekem, csak ezt nem tudom egyetlen szóba sűríteni.
Általán... Nagyon szűkös egy ilyen szó, hogy mit tudom én, hogy férfi igen, vagyok, vagy férj vagyok. Vagy...
Kibírhatatlanul
szűkös. Az, hogy férfi vagyok?
Az is, igen, az is szűkös. Azt se fogadom el, azzal sem azonosítanám én magam. Kívülről azonosít, megállás nélkül. Arról szól két évszázad a civilizáció történet, hogy állandóan az emberre ráborítanak ilyen poharakat, mint a bogarakra, meg a lepkékre, hogy meg vagy, te az vagy. De hát milyen alapon? Biológiai alapon? Fiziológiai alapon? Genetikai alapon? De hát az ember az lélek, szellem, nem tudom én micsoda. Tele van minden férfi nőiessége. Egy csomó nő tele van férfiassággal. Mi az, hogy férfi?
Amikor eldöntötted, hogy orosz-magyar szakra jelentkezel, igen. Akkor az... Igen. Miért orosz? Akkor azért...
Teljesen jogos. De amikor én az általános iskola 5. osztályában először szembe találtam magam ciril betűkkel, nem is tudom, pontosan ugyanazt éreztem, mint minden magyar gyerek. Tehát valami olyan mélységes...
Az mikor is volt az 60-as évek legeleje?
60-61 ilyesmi. Tehát valami egész lidérces kísérletés, mert maga az, ugye egy másik ABC-t kell megtanulnom. Most a cirill ABC az félig a görögből van, félig a latinból van. A magyar jövevényszavaknak egy hatalmas százaléka szláv eredetű. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami valóban bennünk van, nálunk van, és olyan idegen, ha az orosz tükörbe nézzük, hogy taszít. Nem politikai volt az én, semmi politika nem volt, bennem egy kulturális, ahogy egy gyerek, hát megijed attól, hogy most valami olyasmit kell megtalálni, miért nem a németet, miért nem a franciát, miért nem az angolt.
Tehát te olyan családból származol, ahol ilyen politikai utasítás nem létezett.
Ez túlzás, mert hogy fogalmazzak, ez egy vegyes összetételű család, amely pontosan azon a nagy országúton jön létre, amelyen az 50-es évek elején, 40-es évek végén nagyon-nagyon sok városi család, ugye most döbbenek rá a kortársaimat, a nemzedéktársaimat figyelve. Az én családom anyai ágról ugye a két világháború között, pontosabban a 30-as években hithű kereszténységét, ezzel a bizonyos őskeresztény levéllel igazolható a Szent István társulatnak a házában élő család, tehát egy ilyen régi római katolikus család. Az atyai család az pedig mondjuk egy Felerészbe lesüllyedt nagypolgári zsidó család, Felerészben ilyen vidéki kispolgári. Ez a nyugati orientációjú, nagyvárosi, budapesti, monarchiabeli zsidóság. De ennek egy nagyon elszegényedett és lecsúszott végpontja, és ez a két elem csak a 45 utáni Magyarországon találkozhatott. Ez nem véletlen találkozás, mert éppen azt mondom, hogy ebben a nemzedékben se szeri, se száma a vegyes házasságokból született gyerekeknek, akik most akárhogy alakult az ő sorsuk, és akárhogy voltak beavatva, nem beavatva ebbe a dologba, mert eleve mibe? Ugye azt is meg lehet kérdezni, hogy miért kell beavatni valakit abba, amit én esetleg nem létezőnek tekintek. Tehát azt mondom, nincs származás. Illetve, ha beszélek a származásról, azzal már megbélyegzek. És én magam úgy találkoztam először ezzel a dologgal. Hát én ugye ebben a római katolikus családban nőttem fel. Valahol Zuglónak a perifériáján. Félig falusi körülmények között ezt kell mondjam, amiben biztos a Rákosi korszak is szerepet játszott, mert ott baromfiótól, kacsaúsztatóig, szőlő, gyümölcsös, minden volt egy családi házba. És természetesen a nagyanyám elhurcolt megkeresztelni. Tehát a gyerekkori mitikus világban végülis a kereszténység van ott, az én fejemben.
Gyakorló kereszténység?
Nem gyakorló. Nem volt ez már annyira szent élet. Család, meg valószínűleg a politikai megfélemlítés is hatott, bizonyos fokig biztosan apámnak a jelenléte is hatott, aki hát nagy pártember lett.
Mondhatjuk apád nevét?
Persze.
Hát. Tehát ő Szilágyi György, akit humoristaként ismernek.
Igen. És nem csak ezért szeretünk. a régi viccel szólva. Tehát mindenféle oka van annak, hogy azért ott a levegőben hát ezek a bibliai történetek keringtek, hát nem volt televízió még, legfeljebb rádió. Úgy éltünk tényleg, mint a 19. században, bármikor, amikor az én nagyanyám gépelés közben, mert valami szövetkezetnek dolgozott be ilyen babaruhákat, az Arany Jánosnak a Családi Kör című ismert versét mondogatta nekem, én ezt nagyon szerettem, akkor az én számomra az a világ, ami a családi körben benne van, az az én saját világom volt. Tehát az nem egy múltbeli, messzi 19. századi világ is, még az is beleillett, hogy az a gyerek, aki ott a könyveket bújja, hogy a pap lesz belőle akárki meglássa, hogy én voltam az a gyerek, ugyanis, aki nagyon szerettem a könyveket, és hát ugye mindig azt mondták, hogy hát én belőlem majd pap lesz. Akkor mondanom se kell, hogy a római katolikus papot értettek ezen. Most az első találkozásom, az én felemás származásommal azért érdekes, mert 56 után, amikor itt volt hittantanítás, egy rövid ideig az iskolába, és én akkor a Kazinczy utca iskolába jártam, amellett akkor még működő zsinagóga állt. És természetesen engem azonnal beirattak a katolikus hittanra, és ugye állandóan jöttek, mentek ott a Kazinczy utcába az ortodox zsidók, fekete kabátba, szakállal. Na most ez mélységesen idegen volt. Nem mondom azt, hogy ellenszenvet váltott ki belőlem, de furcsa, idegen, beilleszthetetlen, vagy nehezen beilleszthető az én világomba. És ugyanúgy, mint ha a múlt században éltünk volna, hát ezek a kisfiúcskák, második osztályosok, zömme azt kell mondjam, hogy a hittanra járók, azok minden módon gúnyolták, csúfolták, olykor kővel megdobálták ezeket a ortodoxokat, akik...
Magad is, te is?
Na most éppen ez az, hogy hát én úgy emlékszem, hogy aktívan én ebben nem vettem részt, de azért, amikor hazamentem, akkor anyámnak elbüszkélgettem vele, hogy na, ma megint jól megdobáltuk a zsidókat. Annélkül, hogy tudtam volna, hogy az micsoda. És erre, ugye hát ő elsápadt kissé, és azt mondta, hogy hát gondoljam meg ezt a dolgot, mert hogy az én apám is zsidó. Ez engem lepett meg, tehát fölhúztam a vállam, és hát azt mondom, hát mit csináljuk? Hát ő zsidó, mit csináljak vele? Tudik, hát mi közön van nekem ahhoz? Hát nem mondom, hogy jó dolog annak lenni, de hát ez mégiscsak az ő ügye. Gondoltam ezt ott én gyerekésszel, és akkor a dolog ennyibe maradt. Aztán iskolában, gimnáziumban már másképpen találkoztam ezek a dolgokkal, és volt egy olyan periódus, amikor az én apai nagyanyámon keresztül kifejezetten érdeklődni kezdtem ez iránt, és eljárogattam mindenféle ünnepekre. De ez egy természetes...
Ez egy kulturális érdeklődés volt,
ez egy kulturális, nem vallási, ez kulturális érdeklődés volt. A gyökerek keresése, meg mi is vagyok én, hát ami a kamaszkorban természetesen kezdődik el. És ez mai napig része az én identitásomnak. De ez egy választott identitás. Tehát az én identitásomnak része, de a két öcsém identitásának nem része. Nem is foglalkoztak soha életükbe ezzel. Na most hogy jönnek ide az oroszok? Hogy az is messze menően az orosz kultúra és az én identitásomnak, az én azonosság tudatomnak vagy képemnek a része.
De annyira, hogy a külsődet is azt gondolom, hogy úgy választottad. Igen, meg, nem. Ha lehet külsőt választani.
Hogy... Nekem is nem tudatos, persze. Van igazság ebben, amit hát mondasz.
Olyan, na, mindig igen. Azt gondoltam, hogy ilyennek igen. Kellett lenni valamikor a század igen. Elején egy orosz igen, értelmiségi igen, fiatal embernek.
Mondták már annak idején is, de tényleg nem tudatos a választásom. Viszont én magam is felfigyeltem nagyon sokszor arra, hogy attól függően, hogy ki milyen kultúrát vagy nyelvet választott második szellemi otthonául, kezdi fölvenni ennek a kultúrának, nyelvnek a vonásait. Ez néha valóban egy teljesen külsődleges utánzás, de néha nagyon mély szellemi, lelki valósága. Olyan mértékben hozzátartozik és belsővé válik, hogy kiül az arcra, kiül az embernek a gesztusaira, az észjárását valamelyest meghatározza. Nagyon különös figurák jönnek ki ebből, tehát itt főleg a nyugatiakra gondolok, egyrészük ilyen egészen excentrikus, hát szinte az őrülettel határos, szerelmese, kutatója az orosz kultúrának, és ez a külsőn is meglátszik, nálunk is van néhány. ilyen extravagáns figura. Másfelől viszont a nagyon kifinomult tudományművelés és egy egész különleges életművészet ötvezete.
De hogy kell érteni?
Egy tudós, de nem egy száraz, egy könyvtudós, egy szobatudós, hanem aki valami rejtélyes módon hát nagyon tud élni. Tudja élvezni az életet, a társaságot, a kajákat, a nőket.
Ez összefügg azzal, hogy igen, russzista?
Ez összefügg. Ez legalábbis én úgy érzem összefügg, mert ami engem rabul ejtett, hát eleinte csak a kultúra ejtett rabul meg, főleg én az avantgarddal kezdtem foglalkozni, 60-as évek persze, hát ki nem az orosz avantgardra nézett, már legalábbis akinek művészi ambíciói voltak, akkor az egész nyugati fiatal értelmiség újra felfedezte magának az orosz moderneket, meg az orosz avantgardot, a formalistákat. Tehát visszatérni a kezdetekhez, ez volt az első, ami rabul ejtett. A második mozzanat, amit személyesen megélhettem, miután a gimnáziumba megint merő véletlenből a Radnótiban kerültem, mert ott laktunk nem messze. Akkor már 8-ban én már szerettem az orosz nyelvet, általában nyelveket. És így az orosz tagozatra kerültem, és az azt is jelentett, hogy belecsöppenek valamibe, ami személyes, az orosz kultúrának a személyes megélése. Elsősorban azért, mert a tanáraink oroszok voltak, másosorban azért, mert az egyik osztálytársam, aki hát azóta ismert és inkább azt mondom, elhíresült festő, Elkazovszki, aki orosz, és akkor még csak egy-két éve volt Magyarországon. Hát mondjuk az én kamaszkoromat ez a kapcsolat meghatározó módon belengi, és ez azt jelentette, hogy én az orosz, még pedig az autentikus, az igazi orosz kultúrának, az értelmiségi orosz kultúrának egy kis világába csöppentem be, az övékébe. Tehát ott minden igazi volt, és ugyanakkor minden más, mint ami a magyar. Most mi az, ami más? És ezt nagyon nehezen tudom megfogalmazni. Ami a magyarból olyan fájdalmasan hiányzik, és én magyar vagyok, tehát nekem folyamatosan hiányzik. Valamilyen olyan melegség egy a társasági életnek, a beszélgetéseknek, és majdnem azt mondanám, hogy a régi, az ókori lakoma műfajnak valamilyen 20. századi változata, hogy igazi evés-ivás, és közben hatalmas beszélgetések. Tehát valamilyen örülni tudás az életnek. Ami szerintem mi belőlünk magyarokból dermesztő módon hiányzik, a németekből is eléggé hiányzik, és ezt németes vonásnak érzem, és különösképpen 1920 óta hiányzik, tehát azóta, hogy ugye Magyarország belepréselődik ebbe a kis ország vagyok, meg kicsi vagyok, meg összehúzom magam, ebbe a József Attila két sorba. Mindig ebbe fejezem ki, a kis szobában kis parasztok, egy pipázik, de harasztott. Tehát én nagyon megértem, hogy ettől kedvetlen az ember. Nagyon megértettem azt, hogy a nagyszüleim, akik már ugye életüknek legalább az egyharmadát ebben a keretben érték le, attól, hogy a monarchiabeli Magyarországban nőttek fel, teljesen más volt a világérzékelésük. Nem a politikai tudatuk, az, hogy ők valahogy úgy benne voltak még mindenben, az egész világban. És ez nem kellett kifinomult értelmiséginek lenni. Elég volt csak az, hogy a nagyapám, mit tudom én, a katonai szolgálatát, ugye a karján ékeskedő tetoválás szerint Triestben, ha jól emlékszem, töltötte is. Mondom, árad belőlük valami, tehát egészségesebbek voltak lelki értelemben, jobb kedvűek voltak. Iszonyatos, hogy mit értek végig, és mit bírtak ki, és úgy bírták ki, hogy nem roskadtak alatta össze. Nem estek kétségbe, hát rajtuk nyugodott a család. Az ő fiaik, lányaik bizony összeestek, összeroskadtak, nem bírták ki. Nem azért, mert a szüleim nemzedéke, és én nem akarok, nem is tudnék rosszat mondani nekik, mert elsősorban valamiféle hálát érzek irántuk, de ez egy katasztrofális nemzedék minden tekintetben. Tehát a leépülés nemzedék, hát inkább szomorú a látvány, ahogyan bennük ez a nagy magyar kedvetlenség, és örülni nem tudás, és örömtelenség, ez megjelenik. És valami kétségbeesett, görcsös, nem is élni akarás, élvezni akarás, és örülni akarás, ami egy iszonyatos önzésbe torkollott. Én ezt mondom, nem a saját családom példáján látom, csak hanem körülöttem saját nemzedéktársaim család. Döntött, ez egy tipikus vonása, és aztán katasztrófákba. torkolott, tehát korai halál, öngyilkosság, alkoholizmus, mindenféle rettetes betegségek.
A gyerekek ottan valahogy számkivetetten a napközi igen. otthonok környékén nevelkedve, ez a mi nemzedék.
Igen. És valamilyen ilyen örökség nélküli nemzedék a miénk. Tehát most a szó mindenféle értelmében, tehát szellemi, vagyoni értelmében. Jó, részben azért is megy az állam végül is mindent elvett. Tehát a magán vagyonok nem öröklődhettek. És óhatatlan a visszahajlás a nagyszülőkhöz. Tehát igazán én azt látom, hogy azok a szerencsések a mi nemzedékünkből, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy a nagyszüleik közelében élhettek, és valóban nem csak a szokásos módon a legfiatalabb nemzedék meg a nagyszülők között mindig valahogy szeretetteljesebb a viszony, ez teljesen érthető, mint a szülők meg a gyerekek között, hanem itt a kultúrában, a történelemben van valami visszanyúlás. Tehát nem tudom, disznóság, hogy ezt mondom, de valahogy úgy érzem, hogy a mi nemzedékünk az. De azért disznóság, mert nem magunknak köszönhetjük. A mi nemzedékünk valahogy jobb.
Hogy érted azt, hogy jobb?
Úgy értem, hogy talán kevésbé önző. Meg hát egy sor dolog az a nemzedéki szocializáció miatt, tehát ahogyan mi belenőttünk, kellett, hogy nőjünk ebbe a társadalomban, egyszerűen elesett. Tehát például a hatalomnak, a politikai hatalomnak a csábítása. Ez egy régi mániá, most amin a Fidesz nemzedékből sokan cáfolgatják ezt éppen a koalíciós társulással, hogy a mi nemzedékünknek a politikában egyszerűen nem adatott meg az, hogy eljátsza azt a szerepet, amit hát tulajdonképpen el kellett volna játszani a magyar társadalom és a saját érdekében is, hát ugyanis, hogy a rendszerváltást azt végülis ez a nemzedék csinálja meg. A politikában a gazdaság, a kultúra az egy más terület. Ott ez a nemzedék nagyon keményen jelen van, én még csak azt sem mondom, hogy ez a jelenlét nagyon rokonszenves, de a politikában, mi a döbbenetes a politikában? Az, hogy nem képes hatalmat gyakorolni, hatalomként, hatalmi autoritásként fellépni. Ez egyszerűen egy nemzeti...
Irtózik
a hatalomtól, és ez a legkiválóbb és a legderekabb, az életüket a politikára tevő nemzedéki képviselőinkre is igaz. Valóban, azt hiszem nem véletlenül, éppen a liberális eszmekör az, amely ezt a nemzedéket leginkább maga köré tudja gyűjteni.
Ez a nagy generáció.
Hát ez ugye? A nagy, az úgy, igen, az annak csúfolt, igen.
És ez nem igazán kívánná a hatalmat?
Ez nem igazán. Nem az, hogy nem
ezt annak ellenére igen. mondod, hogy most a koalícióban mégiscsak eljátszák a kormánypárt szerepét? Vagy most lehet, hogy ez egy elszólás volt, hogy eljátszák a kormánypárt szerepét?
Hát valóban eljátszák, hát azért végig kellene gondolni ennek a akár 3 hónapnak, vagy fél évnek a történetét, egyébként ez eleve látható volt, és nem azért, mert hogy ők a kisebb párt, nem erről van szó. Egyszerűen nem találod meg azokat a politikusokat, akik ennek a nemzedéknek a képviselői, mondjuk itt az SZDSZ képviselői is egyben, és valóban hatalmi figuraként, igazi, tekintélyes politikusokként tudnak fellépni, tehát olyanokként, akiknek súlya van annak, amit mondtak. Most nem akarok politikusokat megnevezni, de ma mondjuk 60-as nemzedék, bármilyen butaságot mond, vagy üres dolgot mond, annak valahogy súlyt tud adni. Most ez nem valami különleges tehetség kérdése, amit ők tudnak, ez a nemzedék meg vesztére nem tud, hanem ez összefügg a hatalomtól való irtózása, és ha csak a politikában jelenne meg, ha a gyerekeink nevelésében nem jelenne meg, átkával és áldásaival együtt ez a fajta liberalizmus, vagy általában a világhoz való viszonyunk, hogy dolgokat elfogadunk, nem fogadunk ideológiáktól a művészetekig. Ez a nemzedék a tolerancia elvének, a türelem elvének a megszállottja, ennek megint a legszélsőségesebb változatáig. Hát mondjuk addig, hogy a tolerancia azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Tehát a közömbösség és a közöny változatáig. De mondom, a lényeg az, hogy autoritásként nem tud, nem akar visszajog megjelenni, mert autoritásként megjelenni azt jelenti, hogy félelmet keltek a másikba. Én, mint tanár, nem tudok autoritásként az egyetemen megjelenni. Nagyon ritka, nem is tudok így hirtelnyében olyat az én nemzedékemből, aki képes erre. Még a magázó viszonyra való áttérés, tegező viszony, még az is nehezemre esik.
Egyébként lehet, hogy ennek a jele az is, hogy itt mi valamennyien tegeződünk, hát mert meglett emberek vagyunk, nem szokás már meglett emberek között ilyen módon tegeződni. És zavarba jövünk, hogyha magázódni kell.
Így igaz. Hát ez valószínűleg így elkísér minket a boldog vagy boldogtalan nemzedéki sírba szállásig. Igen.
Ezekben az elmúlt években, mondjuk 89-től a hazai viszonyokról mindig rendkívül mérsékelten, mértéktartóan nyilatkoztál, jól emlékszem én erre, igazából nem is foglaltál soha állást.
Aztán nem foglaltam soha állást, ez talán túlzás.
De az állásfoglalásaid azok szosem voltak, hogy ezt mondjam, elkötelezettek.
Ez igaz, de az okai nem abban vannak, hogy nem tudtam eldönteni, hogy hová tartozom. És nagyon mélyre nyúlnak, mert igazából én soha nem tudtam lehorgonyozni sem politikai, sem kulturális értelemben semmilyen párt vagy szellemi irányzat mellett, sem pedig társadalmi csoport mellett. Most ennek részben biztosan alkati okai vannak. Tehát ez azonosítás.
Nem is éreztél rokonszenvet vagy ellenszenvet egyik vagy
másik? Mélységes ellenszenvet éreztem mindenkor, mindenféle hierarchia, tekintélyelvűség, üres ideológiai fecsegés, mindenféle törekvés ellen indulatos voltam, ami az autonómiát szűkíti, ami az embert be akarja terelni ilyen-olyan állami karámokba, tehát mélységesen államellenes, majdnem anarchizmusig államellenes vagyok, vagy államutáló vagyok mondjuk, de ezt nem vinném át a politikába, mert annak a következményekben láthatatlanok. Általában a költői vagy művészi fantázia játékaimat, amiknek szerintem megvan a maguk igazsága, nem vinném át a politikába. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy számomra a politika soha nem volt komolyan vehető vagy vendő terepe a személyes ambícióknak. És nem csak azért...
A sajátjaidnak?
A sajátjaimnak. Most nem csak azért, hadd képzeljem én ezt nagyképűen, nem csak azért, mert alkatilag nem vagyok jó politikusnak. Ez nem biztos egyébként.
Én éppen azt gondoltam mindig rólad, hogy valószínűleg igen kiváló politikus lenne.
Igen, csak végtelenül unom. Az én szerencsémre a 80-as évek elején belecsöppentem egy olyan politikai szituációba ott az Írószövetségbe, amikor a József Attila körnek én lettem a titkára, és felfüggesztették ennek a körnek a működését, és mindenféle politikai, de a nagy politikáig elmenő botrányok zajlottak, és ezt valahogy tényleg bizonyos politikai kvalitással, nem csak nekem voltak meg ezek a politikai kvalitásaim, hanem az akkori vezetőség olyan tagjainak, akikből egyébként
politikusok lettek. Mert ugye Tamás Gáspár Miklóstól Elek Istvánig.
Igen, és Csengei Dénestől Lezsák Sándorig nagyon sok mindenki volt ebben a vezetőségben. Na most én egy pontig élveztem azt a játékot, tehát élveztem azt, hogy mégiscsak az ország leghatalmasabb vezetőivel kerültünk egy asztalhoz, egy politikai játszmába. És tudtuk, hogy mit kell lépni. És mi nem ideológikusan játszottuk a játékot, hanem hát mondom, legalábbis hittünk szerint professzionalistán. Akár elbuktunk éppen, akár győztünk, akár egy kompromisszumot kötöttünk. Ez egy pontig élvezetes volt, aztán megfordult a dolog, és ezek az örökös tárgyalások, ülések, amikor már pontosan tudtam, hogy milyen koreográfia szerint működik minden. Hogyha én ezt lépem, akkor ő azt fogja lépni. Ha én így lépek, akkor nem azt fogja lépni. Tehát ez az egész játék, ez kiderült, hogy 10-20 ilyen fogásra egyszerűsödik, és végtelenül unalmassá válik. Akkor, hogyha magát a hatalmat az ember nem élvezi. Azt kell mondjam, hogy én nem élvezem a hatalmat, hanem minden helyzetben, tehát a nem politikai helyzetekben is menekülök az elől, hogy nekem hatalmam lehessen mások fölött, másokkal szemben. Kínosan érint. És tudom azt, hogy nem kerülhetek olyan helyzetbe a másikkal szemben, hogy mindenképp nekem kell igazamnak lennie. Ezt tartom én ugye a hatalmi helyzetnek, és ez Kierkegaard megy vissza, aki van egy ilyen Isten meghatározás, hogy Isten az, akivel szemben nem lehet igazam. Na most a hatalmi helyzet az a szituáció, vagy pillanat, amikor te Istennél válsz a másikkal szemben, vagy másokkal szemben. Tehát nekik nem lehet veled szemben igazuk. Most ez az a helyzet, amitől én írtózom. Nem tudom, hogy az én vallásos érzékenységem, vagy a alkati okok, vagy a nemzedéki hovatartozásom. Tehát ez az út eleve el volt zárva így a politikáról. Másfelől viszont azt gondolom, hogy a politika már megszűnt abban az értelemben terep lenni, ahogyan a modernnek számára még lehetett terep. Mindegy, hogy a szerencsétlenek azok a vesztőhelyen végezték, hogy az egész életük tönkre ment bele, most különösen ugye azokra az értelmiségekre gondolok, akiket a kommunizmus politikai értelemben szállt meg, tehát nem filozófiai, vagy erkölcsi, vagy művészi értelemben, mert ott még valami létrejött, akiket politikai értelemben. Tehát ők valóban hihettek még egy csomó dologba, hogy a politika az meg fogja változtatni a világot. Hát ma azt nem lehet hinni. Hát ma csak azt lehet hinni, hogy én majd jobban fogom vezetni azt az autóbuszt, amelyik a politikai hatalom, vagy a metaforával élek, vagy pedig hát itt nálunk egyáltalán arról van, hogy létre kell hozni az autóbusz.
És ami a mértékletességet és a mértéktartást illeti, hogy miközben rokon szenveid, ellenszenveid, ahogyan mondtad, voltak, mégsem rohantál ki soha szemmi ellen és szemmi mellett. Ellentétben azzal, ahogyan az értelmiségiek általában az elmúlt 4 évben például tették.
Nézd, itt következő a helyzet. Az, hogy én ez alatt a 4 év alatt miket éreztem néha, meg ami indulatok néha bennem voltak, azt én közben is mindig úgy értem meg, mint valami visszazuhanást valami másik korba, ami nem az enyém. Tehát tulajdonképpen én belül, amikor indulatba jöttem, akkor állandóan kikértem magamnak azt, hogy ilyen dolgok miatt, ilyen marhaságok miatt, ilyen anakronisztikus baromságok miatt nekem így kell reagálnom. Kikértem magamnak azt, hogy Ady Endre publicisztikájának minden sora egy bizonyos időszakban
érvényes
és vonatkoztatható. És mintha most íródna, nekünk íródna. Egyszerűen a számomra az anakronizmusa volt ennek a korszaknak az elviselhetetlen, és az, hogy engem magamat is az anakronisztikus világba húz vissza. Tehát kénytelen lennék kivonni a kardomat, meg publicisztikákat írni. Na most én mindig mélyen úgy éreztem, hogy ez olyan mértékű anakronisztikus, hogy ez nem maradhat fönn, ez lehetetlen.
Nem volt veszélyérzetet egy percig sem?
Ez túlzás, hogy egyáltalán nem volt veszélyérzetem. Ez azonban soha engem hisztérikussá nem tett. Soha nem értem bele magamat, éreztem azt, hogy a magyar társadalom az mennyire más, nem azonos. Nem tud mindezzel mit kezdeni. És ezt én léptennyomon éreztem, azt nem tudtam, hogy mennyire igazam van ebben. És ez csak a választásnál derült ki, és ezért a merőbe független attól, hogy kik alkotnak koalíciót, hogy ez miről szól, hogy mi lesz a vége, de számomra a választás az azért volt nagy esemény, mert az derült ki, hogy hát a normálisok vannak többségben. Ez derült ki, semmi más, mert hát bár egy normális választás lett volna Magyarországon, nem lehetett. És ebből a...
Hogy érted, hogy nem lehetett?
Hát nem lehetett, mert ahol ez az anakronizmus létrejön, ott nem az igazi problémák mentén állt föl egy vagy több tábor. Teljesen hamis dilemmák mentén kellett választani, mert az igazi az lett volna, hogyha az egyik párt ezt mondja, hogy ő ilyen módon akarja ezt végrehajtani, ezt a modernizációt, a másik amolyan módon, így jelöli meg ezeket a célokat.
Ezek között választott. Tehát akkor az eredmény is hamis? Ezek szerint az eredmény sem mutat igazán semmit?
Hát abban az értelemben hamis az eredmény, hogy a magyar társadalom nyilvánvalóan nem a szocializmus eszméje mellett, nem a liberalizmus értékei eszméi mellett állt ki, hanem egész egyszerűen csak valami mellett, ami normálisnak, pragmatikusnak, ideológiátlannak, modernnek, már az ő modernségi fokához illeszkedőnek mutatta magát. A választás sok pillanatában engem nem érdekelt, hogy valóságosan mennyire modern, meg mennyire demokratikus a szocialista párt, vagy ők mennyire tudnak megcsinálni egy demokratikus és modern Magyarországot. És ezért mondom, hogy rettenetes a választás, mert miért nem ez érdekelt engem? Tehát hogy juthattunk, hogy juttathattak minket odáig, hogy ne ez érdekelje, nem az, hogy ti ne legyetek és tűnjetek el. Mert azért ide el kellett juttatni a magyar társadalmat. Hát 90-ben vagy 91-ben nekem nem volt ilyen gondolatom, nem voltak ilyen érzéseim az akkori MDF-fel szembe. Hát ott ült egy csomó régi ismerősöm, barátom, hát nézetazonosság nem fűzött össze esetleg minket, bizonyos pontokon akár össze is fűzött. Vagy egyetérthetünk, amennyire egy politikussal egyetérthet egy nem politikus.
Minden esetben nem volt több a nézetazonosság, vagy a nézetkülönbség, mint az akkori ellenzéki pártokban ülő barátaiddal.
Így van, így van. És már csak ezért sem volt nekem különösebb okom arra, hogy pró vagy kontra állást foglaljak. Meg hát, amit láttam, hogy itt miről van szó, vagy mi a tét, meg mit kellene csinálni, engem már nagyon nagy lelkesedésen nem töltötte. Tovább megyek, a rendszerváltozás maga sem töltötte olyan nagy lelkesedésre. Nem azért, mert a régit én jobban szerettem, hanem azért, mert az a bizonyos pár év, pár hónap, illúzió, ideológia, hogy itt most majd egy más világot, meg egy szép, meg vége a rabságnak, meg itt a szabadság, hát ez senkinek nem adatott meg, mert ez már nem modern értelemben vett változás és átváltozás volt. Tehát nem forradalmak zajlottak le. És ezzel én nem kritikát mondok.
Ezek mik voltak akkor, amik itt lejátszottak? Amiket így bárszonyos forradalomnak szokás nevezni?
Ezt én azért nem szívesen mondom meg, mert nekem sincsen erre kész klisém, meg fogalmi apparátusom sincsen. A legszívesebben azt mondanám, hogy elektronikusan szimulált posztmodern rendszerváltozások voltak, amelyek mögött a világhatalmak álltak, ha kívülről nézem a dolgot, belülről pedig azok a nagy érdekcsoportok, ahány ország annyiféle kombináció, amelyeknek kezében volt a gazdasági hatalomnak a nagyobb része már, és vagy érdekükbe már át a politikai hatalomnak a megváltoztatása, mert ahhoz, hogy a gazdasági hatalmaddal élje, ahhoz szükséges egy politikai legitimáció is, vagy pedig ilyen módon akarták megszerezni ehhez a politikai hatalmat, netán a politikai hatalmon keresztül a gazdasági hatalmat. De itt nem a népekről, meg nem a társadalmakról, meg nem a nemzetek fölindulásáról volt szó, még az a vicc, hogy Romániában sem. Pedig ott voltak ugye a legősibbek az állapotok, tehát egy ilyen 56-os szituáció látszott Romániába érlelődni, de nem történhetett meg, mert közben ők is benne értek már a globális világfaluba, és az egész bukaresti forradalom, tudjuk, hogy jó részt televízión volt szimulálva. Úgy látszik, minél régiesebb volt egy ilyen államszocialista diktatúrának a rendszere, minél ózsdibb vagy konzervatívabb, vagy keletibb, annál nagyobb szükség volt a televízióra, és annál több mindent bíztak a televízióra. Az oroszoknál teljes mértékben televíziós forradalom volt az augusztusi, teljes mértékben televíziós volt az októberi. Tehát lejátszottak egy forradalmat, lejátszottak utána egy polgárháborút, anélkül, hogy a valóságban meg kellett volna dolgokat csinálni. Tehát egyrészt ez nagyszerű, mert hát végre valahára ugye nem kell nullpontról kezdenünk mindent, és nem kiégett utcák, meg szétlő tankok jelzik azt, hogy most egy új érába vagyunk. Másfelől meg hát rettenetes, mert azt is jelzi, hogy bármi történhet. Tehát bármi. Nálunk mi volt televíziósan szimulálva? Maximum a Nagy Imre temetés. Az volt a forradalom nagyjából. Egy aktus, egy ceremónia, egy nagy teatrális rendezvény. És a másik, ami szerintem az elmúlt 4 évnek a kulcsa, az a taxis blokád. Az volt az igazi, a nagy televíziós esemény. És hogyha belegondolok, akkor szerintem a MDF kormányzatnak a változása mögött ez áll. Nem önmagában a félelem, hogy a politikai hatalmukat innen-onnan alá akarják ásni, hanem egy hosszú távra szóló felismerés, hogy azokat a konfliktusokat, azokat a szociális feszültségeket, amelyek abból fakadnak, hogy itt az emberek egy fogyasztói váltásra voltak beállítva. Tehát arra, hogy nekik is ugyanaz lesz, ami nyugaton, vagy legalábbis annál rosszabb, mint ami volt, ne, az a minimum, hogy annál rosszabb nem lesz. Most ez nyilvánvaló, ezt senki nem tudja garantálni. Ma sem, és egyre kevésbé fogja tudni. De ez az elvárás. Na most kezdtek gyülekezni ezek a feszültségek a reális társadalomba. És a taxisblokkád az ennek a hirtelen megmutatkozása volt. És attól kezdve, én legalábbis így látom, azt találták ki, hogy a politikába szívják át mintegy ezeket a feszültségeket. Oly módon, hogy hatalmas politikai háborúkat, állandó politikai feszültséget kell teremteni. És érdemes megnézni az elmúlt 3 év történetét. Voltak sztrájkok? Nem volt Magyarországon sztrájk. Tehát a taxis blokkád után tulajdonképpen ki lett valahogy szívva a társadalomból ez a feszültség. Úgy tűnt, hogy minden a politikában zajlik. Ezzel tulajdonképpen kihúzták a kormányzati ciklust. Anélkül, hogy lényegbe vágó strukturális reformot végre kellett volna hajtanuk. Nem merték megcsinálni. Teljesen érthető, hogy miért. Most ott tartunk, hogy eltelt fél év, ugyanazt, pont ugyanazt, amit az Antal kormány az első fél időben nem csinálják meg. Viszont ugye itt egy szakértő, szakszerűségre hivatkozó, pragmatikus, ideológiátlan kormányzat van. Hogyan fogja ez a társadalomban, a gazdaságban, a szociális viszonyokban gyülemlő, egyre hatalmasabb feszültséget kioldani vagy kezelni? Politikai színjátékokat nem tud rendezni. Hát ahhoz ideológikus hatalomként kellene föllépni. Hát vagy pedig mégiscsak ki fognak válni olyan csoportok, amelyek vagy a populista, már itt persze szocialista-populista irányban fognak ideológiát csinálni, vagy esetleg egy nemzeti értelemben, és akkor megint benépesül a politika színpada, megint hatalmas felfordulás lesz, meg ha nem is kultúrharc lesz, hanem nem tudom mi lesz, de...
Meg megint lesznek izgalmas politikai műsorok
úgy
a rádióban
van, és van, és az újságokat megint vásároljuk és bújjuk őket, és akkor talán a társadalomból kimegy a feszültségek egy része. Nem kívánnám ezt, csak látszik valami olyan összefüggés, amit lehet, hogy a politikusok gyakran nem is ismernek föl. Ugye ez nem tudják, de teszik, de építenek rá, és a cél mégiscsak az, hogy egy kormányzat, egy hatalmi berendezkedés, az legalább a kormányzati ciklus idejére kihúzza, elevickéljen.
Tehát most nem arról van szó, hogy kihúzza, hanem hogy akár 12 évig is.
Nem, az teljesen ki van zárva.
Ez marad.
Teljes mértékben ki van zárva. Az akkor...
De mi jön helyette? Mi jön utána a parlamenti patkó másik oldalán? Alig lehet észrevenni az ellenzéket.
Borzasztó nehéz itt jósolgatni, de Magyarországon, a legtöbb kelet-európai országban egyáltalán nem kizárt, hogy a pártviszonyok kardinálisan egyik napról a másikra megváltoznak.
Tehát mondták 3 éve is, amikor ilyen kérdéseket tettek.
Hát eléggé megváltoztak. Hát a Fidesz, a majdnem egy időben legnagyobbnak ígérkező politikai párt, az oly mértékben eltörpült, hogy lehetséges, hogy meg fog szűnni. Hát ez eléggé megváltoztak.
Kérdezhetek valamit az édesapádról?
Próbáld meg.
Nem fogsz válaszolni?
Hát nem tudom.
Azt hogyan viselted, hogy ahogyan mentek előre az események az előző kormányzat idején, ugye ahogyan bontakozott ki ez az egyre irracionálisabb dolog, amiről az előbb beszéltél. Én az egészet most visszagondolva úgy élem át, mint hogyha valami nagyon fura, vicces álom lett volna, mert már el sem tudom igazán hinni, hogy az úgy történhetett, ahogy történt. Tehát ahogy ez kibontakozott, az édesapád egyszerre csak megjelent a jobb oldal lapjaiban, a Pesti Hírlap állandó cikkírója lett, meg azokban a műsorokban megjelent, amelyeket nem is az Antal kormányhoz hű műsorokként tartanak számon, hanem attól jobbra. Szóval ezt az egészet hogyan érted el?
Így nem mondom azt, hogy engem ez nagy örömmel töltött el, de ami miatt újra meg újra a mi találkozásaink általában a szenvedélyes, örjöngő vitákba csaptak át, annak nem az az oka, hogy nekem meg kellett emésztenem egy ilyen a politikai pálfordulást, mert valójában nincs pálfordulás, következetes önmagához, én ezt meg tudom erősíteni. Hanem az volt az oka, hogy én kamaszkoromban mindezeket az őrjöngő vitákat egyszer már lefolytattam. Gyakorlatilag ugyanazoknak az eszményeknek a jegyében én, és ugyanazoknak az értékeknek, eszményeknek a jegyében ő.
Akkor, amikor ő, ahogyan az előbb mondtad, nagy pártember volt például?
Igen. Úgyhogy valami módon a politikai felszín alatt, és ezt azért is emelném ki, mert olyan sok különös, legalábbis látszólag különös átváltozást láttunk az elmúlt években, a politikai felszín alatt hihetetlen folytonosság van. Most én nem a kaméleonokról beszélek, tehát nem azokról, akik egy pillanat múlva bármit fújnak, csak fizessék meg őket, mert az ő esetében nincs erről szó. Hát a vicc mindig az, ugye sem anyagi, sem erkölcsi haszna, épp ellenkezőleg, ha volt. Nem is meggyőződésből, mert emögött nem politikai ideológia és hit van, hanem inkább alkat van, érzelmek, érzések, indulatok, rendvágy, igazság, teremtővágy, és még most sorolhatnám, értelmiség ellenesség, valami populizmus, ami nem szereti, fél, visszajog az értelmiségtől. Na most ebbe persze beletartozik ugye a városi zsidó értelmiség is, merőbe függetlenül, hogy ő történetesen zsidó származású. Úgyhogy kénytelen voltam meglett ember létemre ugyanúgy, ugyanazokat a vitákat, és egy kicsit még vissza is zuhanva ebbe a kamaszkorba, gyerekkorba, lefolytatnom a 90-es évek elején az apámmal, amit a 60-as évek közepén. Ugye ez is egy ilyen anakronizmusa volt az előző 3-4 évnek, ami hát természetesen ugyanúgy megszűnt, ugyanúgy elfújta a szél, függetlenül attól most már, hogy ki hol van, meg mire esküszik, meg mit hisz, ugyanúgy elfújta a szél, mint ami összes ragyogó publicisztikánkat, meg minden média háborústól, olyan messzire, hogy néha tényleg az a benyomásom, hogy mindez évtizedekkel ezelőtt történt, nem tegnap, de ez így volt már júniusban. Tehát olyan mértékig kísérteties volt, és nem valóságos, nem igazi volt az, amit mi megéltünk, meg amiben éltünk, hogy egy ilyen kis tavaszi szél vagy szellő egyszerűen kifújta az ablakon. Te idézted föl ezt a jelzős szerkezetet, hogy nagy nemzedék. Én azt mondanám, hogy ez az utolsó generáció. És ez nem szerénytelenség, ellenkezőleg ez egy elég kegyetlen kijelentés, mert azt jelenti, hogy nekünk, ennek a nemzedéknek még az a kegyelem se adatik meg, ami a modern történelemben minden nemzedéknek megadatott idáig, hogy letaszítsák. Helyére lépjen egy új nemzedék. A másik oldalon viszont a tényleges fizikai vagy biológiai értelemben fiataloknak meg nem adatik meg a lehetőség, hogy ők összekapcsolódjanak egy ilyen történelmi vagy kulturális vagy politikai formációvá, mert gyorsabban pereg az idő, és nincs, ami összekapcsolja őket. Nincs történeti küldetés, nincs történelemre hivatkozás sem a múltra, sem a jövőre. Korosztályok vannak, amelyek így úgy ennek az iszonyatosan gyorsan pergő információs világtársadalomnak a szerkezetébe kell, hogy beilleszkedjenek, és nincsenek ideológiák, nem lehetnek. Nagyon szeretném látni azt a korosztályt, amelyik most kitűzi az új zászlókat, és arra ilyen meg olyan eszmék vannak fölírva, és mondjuk a mi nemzedékünket, amelynek a zászlaján meg ilyen meg olyan eszmék vannak fölírva.
Mi van fölírva a mi nemzedékünk?
Semmi, hát ez a vicc. Hát már azért sem lehet megdönteni, mert már nincsenek ilyen jelszavak.
És olyan, hogy fideszes nemzedék, az nem létezik?
Nincs. Én azt hittem egy darabig, amíg nem értettem meg, hogy itt a modernitásnak ez a véget érése, a modern világállapot véget érése, az a nemzedéki kérdésnek a végét is jelenti. Én is azt hittem, hogy hát jönnek a fideszesek, és majd ők ezt a hülye tétova politikai értelemben töketlen nemzedéket, ami a miénk, ezt majd, ha nem is lesöprik, de velük valamilyen szövetségben megteszik mindazt, ami itt Magyarországon most megteendő. És azért nem jöhetett a Fidesz nemzedék, nem csak mindenféle politikai hülyeségek, meg rossz lépések, meg egyebek miatt, hanem azért, mert nem volt nemzedék. De nem azért, mert ők ostobák, és nem tudnak kiizzadni magukból megfelelő ideológiát, mert nincs ideológia.
Most mit jelent az, hogy a modernitás vége? Uh-huh. Ugye igen. Arról beszélünk, hogy végre kell hajtani, vagy be kell fejezni a modernizációt. Ehhez képest mit jelent az, hogy a modernitásnak vége van? Ez ennek a két dolognak egymáshoz semmi köze?
Van köze. Ez okozza a legnagyobb problémát, ami megoldhatatlan. Hogy ugyanis az a világ, amiben mi élünk, minden tekintetben túl van a modernitáson. Most modernitáson és modern világállapoton én, ha a klasszikus filozófia műszavaival élnék, akkor azt a világállapotot értem, amelyet Isten elhagyott, amelyet úgy határozott meg ugye Nietzsche, hogy Isten halott. Úgy írja le magát a modern ember, mint konzervatív romantikus metaforákat idézem, mint otthontalan, gyökértelen, világba vetett, árva, szerencsétlen tudat Hegelni, kétségbe esett lény Kierkegaardnál, és most nem akarom felsorolni az összeset. Na most Isten helyére és a nagy átfogó szellemi elvek helyére a modernitásban egyrészt az ész, a racionalitás lép, másrészt pedig ennek a racionalitásnak az ideológikus terve, forgatókönyve, meséje a történelem. A 19. században, még a 20. században is egészen talán az 50-es, 60-as évekig az egyes ember, a nemzet, a párt, egy társadalmi csoport sorsát vonatkoztathatta állandóan a történelemre. Tehát én annak a jegyében szenvedek, vagy abban dicsőült meg, be akart kerülni a történelembe, minden nemzetnek egy külön fejezet jár a történelembe, minden nemzetnek meglett a maga istene, minden individuumnak, minden egyénnek meglett ilyen értelemben a maga istene. Most ez persze állandóan bomlik, meg millió ideológia verseng és millió politikai párt azért, hogy az övé, az ő értelmezése a helyes, de nagyon komoly élethalál küzdelmeket vív. Ideológiák, pártok, nemzetek, van két világháborunk, van egy csomó forradalmunk ebben a században, és azt kell mondjam, hogy itt minden valóban nem csak vérre megy, hanem valóságos tétje van. Lehet, hogy egy más nézőpontból ezek a tétek nevetségesek, de hát aki ebben a világban él, annak valóban élethalál kérdések. Ezek a kérdések megszűntek, én szerintem 68-tól folyamatosan látható, hogy megszűntek és megszűnnek. Élethalál kérdések, lényeges tartalmi kérdések, valóságos tétek lenni. Egy példa, ugye itt zajlik a boszniai háború mellettünk. A boszniai háborúval nem az a probléma csupán, hogy emberek százezrei válnak földön futóvá, meggyilkolják őket, kegyetlenül gyilkolják, embertelenség, barbárság, nem tudom mi van. Ez visszamenőleg nem tudom hány ezer évre így van. Európában különösképpen így van. A probléma az, hogy ez semmiről nem szól. Tehát nonsens, értelmetlen zagyvaság, nemzetállamokért küzdeni az egyik oldalon.
Szóval a leszháborúk nem ugyanilyen nem dolgokért ilyenek. Folytak? Az egy kívülálló számára nem ugyanígy szemiről nem szólt?
A kérdés kiváló. Én szerintem ezek a háborúk nagyon hasonlatosak a boszniaihoz, abban az értelemben, hogy ahogyan a vallási háborúk, felekezeti háborúk jelzik egy világállapot végét, csak a vallásit, és a modernnek a beköszöntét, mert végülis a háború azzal ér véget, hogy hát magánügy, hogy ki milyen felekezet. És ez a modernitás. Ennek a háborúnak azzal kellene véget érnie, hogy magánügy a nemzeti hovatartozás kérdése. Magánügy az, hogy van-e nemzetállamod, vagy nincs. Mert a szuverén nemzetállamnak a fogalma, a képzete az olyan mértékig kiüresedett a modern világgazdaság és a globális, azt kell mondjam, hogy világkormányzásnak az elközelgése folyamatában, hogy semmi más nem látunk, mint ennek a nemzeti szuverenitásnak a korlátozását. Úgy értem, hogy nincs értelme. Na most ezt azért mondom, mert itt van egy nagyon szép példa a modern történelem végére, hogy semmi különbséget nem látok a most folyó öldöklés, meg mondjuk a Godardnak a Weekend című filmjében, aközött, hogy ott a úton állók néha elkapnak egy kocsit, és akkor az embereket földarabolják, persze ez egy vicces film, és megeszik őket. Tehát az abszurd, a szürreális, az a szó legszorosabb értelmében megvalósul, mert a rosszat, a bajt, a szörnyűséget, az embertelenséget nincs mire vonatkoztatni. Nem vonatkoztathatom sem Istenre, nem mondhatom az Isten büntetése, Isten bosszúállása, Isten kegyelme, stb. Nem vonatkoztathatom a történelemre, elhivatott nemzet vagyunk, ezer éve itt vagyunk, tehát jogunk van nemzetállamra, stb. Megszűnt a történelem, mint ideológia, nemzetideológia. Tehát csak a semmire vonatkoztathatom. Tehát a vicc most az, hogy akárhol, akár ki mondja azt, hogy a nemzet, a nemzeti egység létrehozása nevében kell megölnöm ezeket az embereket, az nem egyszerűen hazudik, az a levegőbe beszél, az semmit nem mond. Most ez szerintem az, amit jó vagy rossz szóval, de most már mindenképp divat szóval, és ezért kínosan posztmodernnek neveznek, és filozófiában, művészetben, életérzésben, építészetben, itt van a szemünk előtt, meg bennünk van, észre se vesszük, bennünk van, az erről szól. Tehát, hogy mi az, ami nincs. Ami látható, csak az, hogy mi az, ami lassan, folyamatosan szűnik meg, tényleg, mint hogyha egy sötét szobában, ahol hirtelen kigyúlnak a lámpák, gyertyákat fújnánk el sorban-sorban. A nemzet gyertyáját, az ideológiák gyertyáját, a modern individuumnak a gyertyáját. Ezek mind el vannak fújva. Tehát, amire így visszanézünk, aminek utána vagyunk. Én így is nevezném ezt a furcsa helyzet, tehát, hogy utánia. Mert valamikor a utópia volt a seholia, úgy fordították le az utópia szót, hogy seholia, ez meg az utánia.
Ezt nem tudjuk, nem tudod, hogy most mi van.
Hogy mi van. Én csak ennyit tudok, hogy utánia, hogy ez van.
Szellemtörténetek. Szilágyi Ákossal Rádai Eszter beszélgetett. A műsor 1994-ben készült, és abban az évben december 13-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Kossuth Rádió Budapest.